Áldás, békesség, szeretettel köszöntelek benneteket. Gyertek testvéreim, énekeljük 832. számú dicséretünk valamennyi verszakával. 832. számú dicséretünk így kezdődik. Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Gyertek testvéreim, így a helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Jézus Krisztus, dicsőítünk téged azért, mert feltámadtál a halálból. Élsz, és újra megjelensz a te tanítványaid között, hogy kijelensd magadat nekik. Fölfedd, hogy ki vagy. Fölszabadítsd őket, és kiküld őket a világba, hogy hirdessék, hogy a szabadító elközelgetett. Megvalljuk most neked bűnként azt, hogy olyan sok beszédet hallunk rólad, olyan sokat beszélünk rólad, és olyan keveset beszélünk veled. Nem mentségünkre, de mégis azt kell, hogy mondjuk ugyanakkor, hogy akkor tudunk igazán szólni hozzád, ha előbb te szólítasz meg bennünket. Szeretnénk egyszerűen csak hálát adni azért a páratlan lehetőségért, hogy adtad nekünk ezt a lehetőséget, hogy megszólíthatóak vagyunk általad, hogy különbé tetted az embert minden más lénynél. És kaptuk ezt a páratlan lehetőséget és ajándékot, hogy meg tudsz szólítani bennünket, és mi válaszolhatunk a te megszólításodra. Igazi változás az csak ott történik, ahol te megszólítod az embert. Személyesen neki szóló módon. És véghez viszed benne azt, amit akarsz. És most szeretnénk úgy állni eléd, hogy megüresítjük magunkat. És megnyitjuk magunkat a te cselekvő hatalmad előtt. Nem akarunk megtartani és visszatartani semmit magunknak. Teljesen feltétlen módon szeretnénk megnyitni magunkat, hogy amit csak akarsz, azt el tudj végezni bennünk. Kérünk, ajándékozz meg bennünket ezzel a nyitottsággal, és ajándékozz meg bennünket a te szavaddal, azzal, hogy te szólsz. Hallgass meg, kérünk, őszinte könyörgésünk. Amen. Isten igéjét olvasom úgy, ahogyan írva található a Máté evangéliumának a 14. fejezetében, a 22. verssel kezdődően, és János evangéliumának a 21. fejezetében, a 15. verssel kezdődően. Így szól hozzánk Isten igéje. Ezután nyomban sürgetni kezdte tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. Miután elbocsátotta a sokaságot, egyedül felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. Már hajnalodott, amikor Jézus odament hozzájuk a tengeren járva. Mikor pedig a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrémültek, és ezt mondták: kísértetez, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így válaszolt neki: Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vízen. Ő pedig így szólt: jöjj. És Péter kiszállva a hajóból, járni kezdett a vízen, és elindult Jézus felé. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki. Kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban lévők pedig leborultak előtte, és ezt mondták. Valóban Isten fia vagy. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megkérdezte. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki. Őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz föl téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Amen. Ezen a héten szolgálatról hallunk tanításokat, és elmondtam nektek, hogy senki sem szolgálat Jézusnak, aki nem tanítványa Jézusnak. Éppen ezért ezeken az estéken most arról hallunk tanításokat, hogy mit jelent Jézus tanítványának lenni. És itt az elmúlt estéken egészen konkrétan Simon Péternek a történetén keresztül azt láthattuk, hogy hogyan változott meg ennek a tanítványnak az élete. Hogy hogyan tisztázódott ennek a tanítványnak a helyzete. Láttuk azt, hogy Simon Péternek az élete ugyanolyan tisztázatlan volt, mint akármelyikünk élete. Tisztázatlan volt a múltja, tisztázatlan volt a jelene, és tisztázatlan volt a jövője. De azon a reggelen, ott, a Genezáreti tónak a partján, ahogy ült abban a csónakban, és abban a bárkában Jézus beszállt, egyszerűen az élete megváltozott. Tisztázódott a helyzete. Tisztázódott a jelene akkor, amikor Jézus szavára kivetette a hálót. Tudta, hogy innentől kezdve nem a saját akaratát cselekszi. Tisztázódott a múltja akkor, amikor annak ellenére, hogy azt mondta magáról, hogy bűnös ember, mégis el tudta fogadni a bűneinek a bocsánatát. És tisztázódott a jövője akkor, amikor Jézus azt mondta neki, hogy gyere és kövess engem, és mindent otthagyva kész volt követni őt, mert teljesen biztos volt abban, hogy innentől kezdve maga Jézus, mint mester fog gondoskodni róla. Egy ember, akinek egyetlen óra leforgása alatt tisztázódott a jelene, tisztázódott a múltja, tisztázódott a jövője. Láttuk azt, hogy ez azt jelenti, őrá nézve, hogy ez az ember békességet nyert. Hiszen megbékélt a múltjával, megbékélt a jelenével, és előre megbékélt a jövőjével. Ennek az embernek békessége lett. És láttuk azt is, hogy mennyire megváltozott a Jézushoz és az önmagához való viszonya. Mert amikor Jézus beszállt abba a bárkába, akkor még mesternek szólította őt. De amikor kiszálltak abból a bárkából, akkor Jézus már úr volt a számára. Mesterből úr lett a számára. A kettő között ennek az embernek a lelkében történt valami. A kettő között ez az ember Jézus tanítványává lett. Azt is mondhatnám nektek, átment a szoros kapun. Bement a kapun. De itt, hogyha valaki bemegy a kapun, az tulajdonképpen nem a vége valaminek, hanem a kezdete. Eztán kezdődik csak az út. Ezután, hogy valaki azon a kapun belép, azon a kapun átlép, utána kezdődik csak el a keskeny út. Utána kezdődik az az út, amin valaki Jézust követi. És innentől kezdve ezen az úton Simon Péternek pontosan ugyanarra lesz szüksége minden egyes napon és minden egyes órában, amire abban az első órában szüksége volt, hogy teljesen rábízza magát Jézusra. Tulajdonképpen az egész követés ugyanerről fog szólni végig, hogy minden élethelyzetben és a lehető legkülönbözőbb élethelyzetekben neki bíznia kell Jézusban. És az is olyan sokat mondó, ahogyan Jézus megszólítja Simon Pétert, egy másik történet számol be erről, akinek a neve kezdetben csak ennyi volt, hogy Simon, Jóna fia. És ránéz Jézus, és azt mondja, hogy te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti, hogy kőszikla. Ott, ahol vagy, ennek az útnak a kezdetén, átléptél a kapun, ez dicséretes, ez nagyon jó, de ez még csak a kezdet. Te most még Simon vagy, de én már azt is látom, akivé leszel ennek az útnak a végére. Én látom azt, hogy mi minden vár rád ezen az úton. Hogy ezen az úton te el fogsz majd botlani többször. Azt is látom, hogy milyen megpróbáltatások érnek majd ezen az úton. De azt is látom, hogy az én kezem alatt te mivé fogsz formálódni ennek az útnak a végére. Most még Simon vagy, de én már látom azt, akivé leszel. Hogy te egy nap Kéfás leszel, kőszikla, Péter. És ehhez méltó is leszel. Én látom azt, hogy mivé akarlak téged formálni. De ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ahhoz arra van szükséged, hogy ezt az utat végigjárd. Amit most elkezdtél, amilyen kapun most bementél, az azt követő utat végig kell járnod. Lépésről lépésre. És minden egyes lépésben arra lesz szükséged, hogy teljesen rám tud bízni magad. És azt tud tenni, amit én mondok, oda menj, ahova én mondom. Ott legyél, ahol én vagyok. Nekem szolgálj. Ez az egyetlen feladat. És most ezen a mostani alkalmunkon szeretném kicsit kibontani nektek, hogy tulajdonképpen milyen is ez az út. Mert van egy bibliai történet, ami nagyon szépen bemutatja azt, hogy tulajdonképpen mit is jelent így hitben járni. Így a Jézusban való bizalomból élni és lépni, lépésről lépésre. Az a történet, amit az előbb felolvastam nektek, arról szól, hogy Jézus a tanítványaival együtt átment a Genezáreti tónak a túloldalára, és ott tanította az embereket, és ez a történet, ami arról szól, hogy 5000 embert megvendégelt. 5 kenyérből és 2 halból. És miután megvendégelte a sokaságot, elbocsátotta őket, de elbocsátotta a tanítványokat is. És azt mondta nekik, szálljatok be a hajóba, és menjetek vissza a Genezáreti tavon keresztül Kapernaumba. Én fölmegyek a hegyre, imádkozok, és majd utánatok fogok menni. És a tanítványok beszálltak a hajóba, elindultak visszafelé a tavon, és ahogy mentek, egyszer csak egy hatalmas vihar csapott le arra a tóra, nem várt módon. Olyan a Genezáreti tónak a földrajzi adottsága, hogy ott tényleg nagyon hirtelen tudnak nagyon erős viharok lecsapni. És még az ilyen felkészült halász embereket, mint amilyenek Péterék is voltak, meg tudják lepni ezek a viharok. És egyszer csak dörög az ég, meg villámlik, meg fúj a szél, a víz becsap a csónakba, tiszta víz az arcuk, meg a ruhájuk, meregetni kell a vizet a csónakból, és ott küszködnek. És ebben a nagy küszködésben egyik óra a másik után telik el, és hirtelenjében már egész előre haladott az éjszakának az állapota, és úgy tűnik, hogy nem jutnak előre. És ebben a kétségbeesésben, ahogy ott imbolyognak abban a csónakban, azon a nagy tengeren, egyszer csak az egyik villámlásnál meglátnak egy alakot, aki a vízben áll, pontosabban a vízen áll, vagy jár. És teljesen megijednek, pánikba esnek a tanítványok, hogy mi az, az egyikük fölkiált, hogy biztos kísértet az. És akkor az a valaki, akit ők kísértetnek gondoltak, a názáreti Jézus, egyszerre oda kiállt nekik, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. És én nem tudom, hogy mi átszódott le ott abban az órában, meg abban a viharban, ennek a Simon nevű tanítványnak a szívébe. Hogy ő mikbe volt benne akkor éppen. De azt látszik ebből a történetből, hogy valamiért neki szüksége volt arra, hogy ott, annak a viharnak a kellős közepén oda menjen Jézushoz. És ezért oda kiabál Jézusnak, hogy ha valóban te vagy az Uram, akkor parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vízen, és akkor oda fogok tudni menni. És Jézus így neki, hogy jöjj. És ott a hatalmas vihar közepén, óriási vihar tombol, egyszer csak Simon odalép a bárkának a széléhez, óvatosan kiteszi az egyik lábát először, finoman megpróbál ránehezedni a vízre, aztán kiteszi a másik lábát, lassan elengedi a hajó oldalát, fölegyenesedik, és a teljes testsúlyával ránehezedik a vízre, és nem süllyed el. Ott áll a víznek a színén, és elindul Jézushoz. A víznek a színén jár. És én most szeretném ezt a lehető legmateriálisabb értelemben elétek állítani ezt a történetet. Olyan gyorsan, meg olyan hamar el szoktuk spiritualizálni ezt a történetet. És itt szeretném elétek állítani ezt a történetet úgy, hogy itt egy csoda történt. Egy ember a vízre rálépett. Jézusra nézett, látta, hogy Jézus ott áll a vízen, kilépett a csónakból, és ő is rálépett a vízre. És a hite megtartotta őt. Föntartotta a víznek a színén. Mi legyinteni szoktunk erre. Mi azt gondoljuk magunkban, hogy annyi a valóság, amennyit látunk. És naívan legyintünk minden csoda történetre. De hadd kérdezzem meg, nem az a naivitás, hogyha azt gondoljuk, hogy annyi a valóság, amennyit látunk. Ezek a történetek másról szólnak. Hogy valójában olyan vékony az a fátyol, olyan hártya vékonyságú az a fátyol. A látható és a láthatatlan világ között annak a számára, akinek van hite. Erről Jézus megkerülhetetlenül, teljesen egyértelműen és világosan beszél. Azt mondja a betegeknek, hogy a te hited megtartott téged. Azt mondja, hogy ha imádkoztok, hittel kérjetek, higgyétek, hogy amit imádságban kértek, megkapjátok, és megadatik nektek. Azt mondja, hogy semmi nem lehetetlen annak, aki hisz. Ez valami olyan öröksége Jézusnak, amit a mai tanítványai kezdenek elfelejteni, hogy Jézus nagyon világosan beszél a hitnek a hatalmáról. Arról az erőről, ahogyan a hit meg tud tartani egy embert a víznek a színén. És ezt az embert, Simon Pétert, ott a vízen, a hite tartotta meg. A hite által fönnmaradt a víznek a színén. És azért is fontos megállnunk most, és megállítanunk ezt a történetet ennél a csodánál, amit itt látunk. Mert Jézus nagyon világosan beszélt a tanítványainak arról, és a tanítványokon keresztül nekünk is arról, hogy viharok jönni fognak. Hogy eljön majd az idő, amikor tombolnak a szelek, amikor majd ömlik a zápor, amikor megáradnak majd a vizek, és beleütköznek a háznak, meg a bárkának, meg az életünknek az oldalába. És jön a nagy vihar, amikor majd a hullámok jönnek velünk szemben. És ezek között a hullámok közepette, amiben majd holnap lehet, hogy mi is, amikor hazamegyünk, visszalépünk, egyedül a hit tud valakit megtartani. Az a hit, ami Simon Pétert is megtartotta ott a vízen. Jézusra nézett. Arra a Jézusra, aki az Isten. Arra a Jézusra, arra az Istenre, aki jár a vízen. És hogyha ő tud járni a vízen, és ott van, és hatalma van, és megtartja magát, akkor engem is meg tud tartani. Ez az a hit, amire szükség van. Ez az a hit, ami valakit meg tud tartani. És ez az, amire Jézus fel akarja készíteni a tanítványait. Hogy ezzel rendelkezzenek. Ilyen hittel. Tulajdonképpen ez a tanítványoknak a feladata. Ez jelenti hitből élni. Hogy valaki megtanul járni a vízen. Hogy körülötte vihartomból, és ő mégis tud teljesen nyugodtan menni. Fölülemelkedni az eseményeken. Kiemelkedni a vízből. Fölötte lenni annak, ami körülötte van. Ez a hitnek az ereje. És erre lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát ez a tanítványoknak biztos, hogy könnyebb volt a hitnek erre a teljességére eljutni, hiszen ott volt Jézus és látták őt. És ilyenkor a lelkészek általában el szoktak kezdeni magyarázkodni, hogy nem volt könnyebb, de én azt gondolom, hogy dehogy nem. Könnyebb volt. Ők tényleg látták Jézust. Sőt, maga Jézus is azt mondja a tanítványainak, hogy a ti szemetek boldog, mert lát, és a ti fületek boldog, mert hall. És sok próféta és igaz ember akarta látni és hallani azt, amit ti láttok és ti hallottok, és nem láthatták és nem hallhatták. És Jézus világosan beszél arról, hogy amíg a vőlegény veletek van, addig nincs okotok semmire, hogy gyászoljatok meg böjtöljetek. De eljön majd az idő, amikor elvétetik tőletek a vőlegény, és akkor szükségetek lesz rá. Igen, azt gondolom, hogy sokkal nehezebb hinnünk, így, hogy nem látjuk őt. És mit mond Jézus? Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Valahogy a mi látásunk az olyan, mintha elhomályosodna. A tanítványok ténylegesen, fizikailag látták Jézust. Nekünk meg homályos ez a látásunk. Fátyolos ez a látás. Ködös. Talán éppen úgy, ahogy ott abban a viharban ködös volt a tanítványoknak a látása. A látási viszonyok zavaróak voltak, és nem látták Jézust. Ugyanígy a mi látásunk is ködös. És ne gondoljuk azt, hogy nincs az a vihar, amiben nem lehet részünk ugyanabban, mint a tanítványoknak, hogy egyszer csak fölkiáltanak, hogy ez kísértet. Ó, hányakkal történik ez meg, hogy amikor igazán nagy hullámok, meg igazán nagy vihar jön velük szembe, amikor egyszer csak kapnak egy gyászjelentést valakivel kapcsolatban, akire nem számítottak, és egyszerűen csak érzik a viharnak az erejét, és elbizonytalanodnak, és fölteszik a kérdést, hogy nem kísértet ez az egész Jézus történet, hogy nem csak egy kísértet históriáról van-e szó. Egyszerűen elbizonytalanik az ember. Minden olyan hullámzóvá válik, olyan bizonytalanná. Az, amit eddig teljesen biztosnak gondoltam. Most egyszer csak minden a feje tetejére áll. És a lehető legőszintébben kérdezi meg a tanítvány, hogy nem kísértetet látok-e. Hogy ez az egész Jézus történet. Ez nem egy kísértet história. És testvérek, annak, hogy valaki így elkezd ilyen süllyedni, ennek valójában csak egyetlen ellenszere van. Az, hogyha az a homályos látás, az elkezd tisztulni. Hogyha valaki Jézusra néz, megpróbál bármiáron Jézusra nézni. És most is mondom nektek, mert tudom, hogy hullámok jönnek velünk szemben. És ezek a hullámok lehet, hogy itt és most is veled vannak. Lehet, hogy valakivel szemben ott jön a holnapnak a hulláma. Az, hogy aggódik, fél attól, ami vár rá. Rendesen fél attól, ami vár rá. És jönnek vele szembe a hullámok. És néz a hullámokra. És most azt mondom nektek, hogy egyszer csak fölhangzik egy hang veletek szemben. Jézusnak a hangja, és kiált, hogy Simon, ne a hullámokra néz, ne a holnapnak a hullámaira néz, hanem én rám néz, Simon, az én hatalmamra nézd. És nézd meg, hogy az én hatalmam mire képes. Lehet, hogy valakivel szemben ott jönnek a tegnapnak a hullámai, a múltnak a hullámai, a bűnnek a hullámai, hogy valaki úgy van itt, hogy tudja magáról azt, hogyha itt bárki megtudná őróla a legsötétebb dolgait, köveket ragadnának az emberek és megköveznék. És furdalja, lehúzza őt, elnyeli ez a sötétség, ez a mélység, a bűntudatnak a terhe. És egyszer csak mégis fölhangzik egy kiáltás vele szembe, hogy Simon, ne a hullámokat nézd, ne a tegnapodnak meg a bűntudatodnak a hullámait nézd, hanem én rám nézd, Simon, engem nézd. Az én igazságomra néz, ami most már a te igazságod is. És lehet, hogy valakivel szemben ott jön a kísértésnek a hulláma. Olyan hullám, amivel eddig nem volt dolga. És egyszer csak fölhangzik Jézusnak a szava, és azt mondja, hogy ne a kísértésre néz, ne azzal foglalkozz. Én rám néz, Simon, az én szeretetemre néz, és az fog megtartani téged. Én rám néz, Simon, de nekünk nehéz Jézusra nézni, mert nem látjuk őt test szerint. A lelki látásunkkal tudunk csak ránézni. És ez a lelki látásunk homályos. De van egy módja annak, hogy ez a lelki látás kitisztuljon. És ez az egyetlen mód, ahogyan ez ki tud tisztulni. Az az imádság. Ha valaki imádkozik, minél elmélyültebben imádkozik valaki, minél inkább a lélek által imádkozik valaki, annál inkább tisztul a lelki látása. Annál tisztábban, annál valóságosabban, annál realisztikusabban látja Jézusnak a hatalmát, Jézusnak a szeretetét, Jézusnak az igazságát, annál világosabban, kivehetőbben és tisztábban látja maga előtt az Istent, aki a vízen jár. De ez csak az imádság által lehetséges. És ezért most szeretném is mondani nektek, mert nehéz az imádságról beszélni, mert mindenki tud imádkozni. És én mégis azt mondom nektek, hogy egy kicsit el kell felejtenetek imádkozni. Mert ha te valamit igazán meg akarsz tanulni, akkor ahhoz, hogy azt megtanuld, el kell felejtened azt, amit addig tudtál. És ez az imádsággal is így van. Annyi mindent gondolunk az imádságról. Sokan azt gondolják, hogy egy jajkiáltás imádság. Vagy az, hogy elmondanak reggel vagy este egy kötött imádságot, imádság. És ezek bizonyára imák. De az az igazi imádság, amiben valakinek elkezd kitisztulni a látása, az egy esemény. Egy olyan esemény, amire igazából szavaim sincsenek, hogy az milyen. Csak Jézus tudnám valahogy idézni, hogy olyan, mint amikor valaki lélekben és igazságban imádja az atyát. Az igazi imádság egy találkozás. Amikor egy térben és egy időben vagyok a Mesterrel, a feltámadott Úrral, a Jézus Krisztussal, aki Úr mindenek fölött, és ott van előttem, és szólok hozzá, és szól hozzám, és bár nem látom őt, hallom őt, és követem őt. egy történet van, ami olyan szépen kiábrázolja ezt a János evangéliumának a végén, amikor a feltámadott Jézus megjelenik a tanítványok előtt, és rájuk lel, és azt mondja nekik, hogy vegyetek lelket. Valahogy így van ez, hogy az ember belélegzi magába Jézusnak a leheletét. És ahogy ezt a lelket az ember veszi, és belélegzi magába, és megtelik ezzel a lélekkel, egyszer csak ennek a léleknek az erejével kiemelkedik, fölemelkedik a vízből, fölül emelkedik önmagán, fölül emelkedik a viharon, meg a hullámokon. De ez csak az imádság által lehetséges. Ha valakinek nem része az életének ez a találkozás Jézussal, az nem Jézus tanítványa. Enélkül lehetetlen az ő tanítványának lenni. Enélkül lehetetlen az ő közelébe lenni. Enélkül lehetetlen követni őt. Hogy valaki újra és naponként így ne találkozna ő vele, és így ne telne meg a lélekkel. Akiben ez nincsen ott, akinek nincs ideje, konkrét ideje, meg nincs tere, konkrét tere, akinek nincs egyedülléte, egészen konkrét egyedülléte, amiben tudna találkozni a Mesterrel. Aki nem imádkozik, az nem látja őt. És aki nem látja őt, az elsüllyed. Lehet, hogy anélkül, hogy észrevenné. Ezért kell a tanítványoknak megtanulniuk imádkozni. Hogy lássanak, hogy tisztán lássák a Mesterüket a legnagyobb viharok közepette. És ez megtartsa őket, hogy így legyen hitük. Mert amíg Jézusra nézel, amíg őt látod magad előtt, amíg a szemed rajta van, amíg látod az ő hatalmát, amíg látod az ő igazságát, meg az ő szeretetét, addig urrá tudsz lenni a hullámokon, amíg ő ránézel. A hited meg fog tartani téged olyan helyzetekbe, amikre nem is gondolnál, hogy kibírod. És mégis úgy fogod kibírni, ahogy nem is gondoltad volna, hogy kibírnád. A hited megtart téged. De ehhez ő rá kell nézned. Ez az egyik nagy esemény, amit látunk ebben a történetben. Egyszerűen ennek a tanítványnak az alakja, akit azért bizonyosan mindannyian szeretünk, mert egy olyan kedves alaknak tűnik előttünk, Simon Péternek az alakja, itt egyszer csak óriássá válik a szemünkben. Hiszen jár a vizen, hiszen tudjuk, vagy valami fogalmunk, valami halvány fogalmunk van arról, hogy ez micsoda hitet igényel. És látjuk azt, vagy érzékeljük azt ebben a történetben, hogy ennek az embernek teljes hite van, úgy jár a vízen. És hogy folytatódik a történet? Úgy, hogy egyszer csak Simon Péter elkezdett a hullámokra nézni, és süllyedni kezdett. És aztán Jézus azt mondja neki, hogy kicsiny hitű. Itt van egy ember, akinek az egyik percben teljes hite van. Teljes hittel jár a vízen. És a következő percben Jézus azt mondja neki, hogy kicsiny hitű. Akinek megfogyatkozott a hite. Kérdezhetné valaki, ez lehetséges egyáltalán. Hogy valakinek az egyik percben teljes hite van, a másik percben meg nincs hite. Ó, hogy ne volna lehetséges. Nagyon is lehetséges. Lehet, hogy valakiben fölmerül az a kérdés, hogy hogy lehet ekkora ellentmondás egy emberen belül, hogy az egyik pillanatban teljes hittel hisz, aztán a következő pillanatban egyszer csak süllyedni kezd. És éppen egy tanítványban, meg egy első számú tanítványban, egy Simon Péterben, a nagy tanítványban, ez megtörténhet, ez az ellentmondás ott lehet benne. Ó, nagyon is. Sőt, azt mondom nektek, hogy minél nagyobb tanítvány valaki, annál nagyobb hullámok jönnek vele szembe. És annál nehezebb talpon maradnia. És annál könnyebben süllyedni kezd abban a vízben. És hát valaki olvasva ezt a történetet, szinte könnyelműen mondhatná azt, hogy egyszerű ennek a történetnek a megfejtése. Ami Simon Péter Jézusra nézett, addig fönnmaradt a vízen, és amikor nem Jézusra nézett, hanem a hullámokra, akkor egyszer csak süllyedni kezdett. Vagyis ennek az egész történetnek a tanulsága akár lehetne az is, hogy egyszerűen csak nézi Jézusra, és akkor nem fogsz elsüllyedni. Na de itt van egy tanítvány, aki a legnagyobb tanítvány, Simon Péter. És nem tud Jézusra nézni. Vigyázz, ne legyél elbizakodott. Van az a hullám, van az a vihar, hogy nem tudod a szemedet Jézuson tartani. Hogy a legnagyobb tanítványnak is lecsúszik a szeme Jézusról. és egyszer csak elkezdi a hullámokat nézni, és elkezd süllyedni. És valaki kérdezhetné, hogy de miért történik meg mindez? És valaki sejthetné emögött mindenben a gonosznak a mesterkedését. De nekünk nincsen dolgunk a gonosszal. Nekünk egy valakivel van dolgunk. A názáreti Jézussal. És egyszerűen nem tud nyugodni hagyni az a gondolat, hogy ebben az egész jelenetben van valami olyan, mintha megrendezett lenne. Ahogyan Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy ti keljetek át, én meg fölmegyek a hegyre. A hegy, ami mindig az örökké valóságnak a szimbóluma, onnan olyan örökké való szempontból, magaslatról lehet belátni az eseményeket. Olyan képies, hogy ez megjelenik előttünk, hogy Jézus megy föl a hegyre, a tanítványok meg ott ülnek a bárkába, és távolodó, egyre kisebbedő pontként tűnik el a bárka a vízszínén, és Jézus a távolból már látja a nagy viharfelhőket, ahogy közelednek. Jézus pontosan tudta, hogy mibe küldi a tanítványait, és szándékosan küldte oda őket. Ezelőtt vendégelt meg 5000 embert. Ó, de jó, a tanítványok, 5 kenyérből és 2 halból 5000 embert megvendégelni. Micsoda hite lett ott a tanítványoknak. És mintha csak Jézus azt mondaná, hogy jól van, akkor most próbáljuk meg ezt a hitet. Nézzük meg egy kicsit, tépázzuk meg. Tépázzuk meg egy kicsit azt a hajót, meg annak a hajónak a vitorláját. Meg kicsit tördeljük meg az evezőit. Meg kicsit tépázzuk meg a tanítványoknak a hitét. Egyszer az egyik tanítvány odament Jézushoz, és ezt mondta neki, hogy Mester, növeld a hitünket. És arra számíthatod, hogy Jézus majd a parancsszavával növeli a hitét a tanítványoknak. Meghallgatta Jézus ezt a kérést, csak nem úgy, ahogy gondolták, mert nem így növeli a tanítványok hitét, hogy parancsszóra, hanem éppen így, hogy viharba küldi őket, tudatosan, szánt szándékkal. Hadd menjenek a viharba, hadd jöjjenek a hullámok, hadd tépázzák őket, hadd gyötörjék meg őket, hadd tépázódjon meg az a hitük. És miközben megtépázódik, tisztul. Mert nem az a célja Jézusnak, hogy elvesszen a tanítvány, hanem hogy a hite megtisztuljon. Ezért kell még az ilyen Simon Pétereknek is olykor-olykor megsüllyednie. Nem baj, hadd süllyedjenek egyet, hadd kerüljenek ők is mélyre, hadd tépázódjon meg a hitük, és közben hadd tisztuljon. Hadd tapasztalják meg azt, amit Pál apostol mond majd később, hogy ha valaki áll, az vigyázzon, hogy el ne essék. Hadd tapasztalja meg a tanítvány azt, hogy mit jelent süllyedni. Amikor már nincs hatalma, amikor már annyi ereje sincs, hogy Jézuson tartsa a szemét, hanem csak a hullámokat nézi, és megsüllyed. És ahogy így Simon Péternek a helyzetét végig gondoltam, és úgy megjelent előttem ez az emberi alak, aki ott kapálózik a vízben, és egyre inkább süllyed, eszembe jutott egy másik tanítvány, aki egyszer szintén nagy viharba keveredett. Akivel egyszer szemben szintén olyan nagy hullámok jöttek, hogy nem tudta a szemét Jézuson tartani. Egy olyan tanítvány, aki szintén Simon Péterhez hasonlóan süllyedni kezdett. De ez a tanítvány belefulladt a vízbe. Júdás. Ővel szembe is jött a hullám, a kísértésnek a nagy hulláma. És ő se tudta Jézuson tartani a szemét, és ő is süllyedni kezdett. De ő belefulladt a vízbe. Azért, mert nem csinált valamit, amit Simon mégis megtett ebben a történetben. Látjátok, Simon nem tudta Jézuson tartani a szemét, de egy valamit, amikor süllyedt, mégis meg tudott tenni. És ez az egy valami, amit Simon megtett, ez az volt, hogy kétségbe esetten, torka szakadtából Jézushoz kiáltott. Ments meg, Uram, mert elveszek. Ezt az egyet meg tudta tenni. Lehet, hogy nem volt már hite, semmi hite nem volt, amikor süllyedt. Lehet, hogy nem volt már semmi bátorsága, süllyedt, kétségbe esett, de ezt az egyet meg tudta tenni, és ezt az egyet meg is tette, hogy Jézushoz kiáltott. És látjátok, ezt nem tette meg Júdás a viharba, amikor az ő élete került viharba. Hogy nem kiáltott Jézushoz. Nem az a baj, ha valakivel szemben hullámok jönnek. Az természetes, az lesz. Ez nem is kérdés. És nem az a baj, hogyha valaki a nagy hullámok közepette egy ponton túl, nem bírja Jézuson tartani a szemét. Ez is emberi, természetes, érthető. Az a baj, hogyha valaki nem mondja el Jézusnak, ha valaki nem kiált ő hozzá. Júdás itt mulasztott el mindent, hogy neki Jézushoz kellett volna kiáltania, neki el kellett volna mondani a Jézusnak, hogy engem ezek meg ezek a gondolatok gyötörnek és foglalkoztatnak, és nem akarom. És Jézus tudott volna segíteni. És látjátok, Simon ezt tette itt meg, hogy egyszerűen kiáltott Jézusnak. És azt olvassuk, hogy Jézus abban a pillanatban utána nyúlt, és megfogta őt. és megtartotta. Ez a kép, ez nagyon sokat mondó. Itt most a tanítványoknak a szolgálatáról beszélünk, és a tanítványoknak a kiküldetéséről. És gondolkoztam azon, hogy azt a történetet hozzam elétek, amikor Jézus kettesével kiküldi a tanítványokat. Vagy azt a történetet, amiben Jézus fölmegy egy hegyre, és azt mondja, hogy menjetek el, és legyetek tanúim a föld végső határáig. Vagy az apostolok cselekedetei, ami az egész a kiküldetésről szól. De ebben a történetben is Jézus elküldi a tanítványait. Elküldi az egyházat, mint egy bárkát, egy hajót, amiben ott vannak összezárva a tanítványok. Küldi őket, bele a viharba, tudja, hogy jönni fog, hadd jöjjön. És van olyan, hogy olyan helyzetbe állít valakit, hogy egyszer csak ott találja magát a vízen, és jönnek vele szembe a hullámok. És egyetlen feladata van, az, hogy Jézusra nézzem. És ezt sokáig meg lehet tenni. De ha mégis eljönne az a pont, hogy már nem tudod a szemedet Jézuson tartani, egyszerűen csak kiálts hozzá. Kiálts hozzám, és én válaszolok. De ezt az egyet soha ne hagyd el, hogy amikor süllyedsz, amikor nem bírod tovább, akkor is kiálts. Ne szűnj meg kiáltani. Ez az egy, amit egy tanítványnak végül is meg kell tanulnia. Éppen ezért engedi bele Jézus a tanítványait ebbe a helyzetbe, hogy idáig eljussanak. Amikor már hite nincs, mert nem tud Jézusra nézni, de ott van a hitnek a maradéka. Annyi hit, hogy tudok Jézushoz kiáltani. És ez a maradék hit, ez mindig legyen meg benned. Fölmerülhet az a kérdés is, hogy mi van akkor, hogyha egy tanítvány elsüllyedt. Hogyha valaki, aki szolgálni akart Jézusnak, aki Jézusnak a tanítványa volt, sőt, Jézusnak a küldöttje volt, egyszer csak süllyedni kezdett, és el is süllyedt talán. Nos, tulajdonképpen ez a történet, amit most elmondtam Simon Péterről, ez messze nem ér véget itt. Ugyanis ezután még volt egy alkalom, amikor Simon Péter újra süllyedni kezdett, és el is süllyedt. És ez nagy csütörtök éjszakáján történt meg. Amikor ott állt annak a főpapnak az udvarában, és kérdezték, hogy ismeri a názáreti Jézust, és egyszer csak olyan nagy hullámok voltak vele szemben. Egyszer csak olyan szépnek tűnt előtte az élet, olyan hivogatónak, maradni akart még, úgy megijedt, nem akarta elengedni ezt az egészet. Jött a kísértésnek a hulláma, és háromszor letagadta azt, hogy ismeri a mestert. Elsüllyedt. De mégis, látjátok, itt van ez a nagy történet. Még süllyedtében is Jézus utána nyúl. Azt olvassuk, hogy amikor Jézus éppen átvonult az udvaron, és Simon Péter harmadszorra tagadta meg őt, akkor Jézusnak és Simon Péternek a tekintete találkozott egymással. És azt olvassuk, ezután olvassuk azt, hogy akkor kimenvén onnan Simon Péter keserves sírásra fakadt. Abban a keserves sírásban van benne valakinek az utolsó utáni jaj kiáltása. Mi van akkor, hogyha valaki elsüllyedt? Szolgálhat még az ilyen ember Jézusnak? Hadd tegyek föl én is egy másik kérdést. Mikor kapta a mandátumát, a felhatalmazását Simon Péter Jézustól? Akkor, amikor sokan elhagyták Jézust, és Simon Péter azt mondta, hogy mi kihez mehetnénk, örök életnek forrása és beszéde van te nálad? Vagy akkor kapta meg a felhatalmazását, amikor egyedüliként ki tudta mondani azt, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia? Vagy akkor, amikor Jézus hatalmával nagy jeleket és csodákat tett? Nem. Akkor kapta meg Jézustól a felhatalmazását, miután elsüllyedt. Miután háromszor megtagadta őt. Ott vált alkalmassá. Mi azt gondolnánk, hogy akkor lesz valaki Péterré, Kéfássá, kősziklává, amikor nagy dolgokat mond ki, mint Simon Péter, amikor azt mondja, hogy te vagy a Krisztus. Pedig valójában akkor volt a legközelebb a démonihoz. Ezért mondja neki Jézus, távozz tőlem, sátán, mert nem Isten szerint gondolkozol, hanem emberek szerint. És amikor a legmélyebben van, ott a tagadásban, az árulásban, kiderül, hogy akkor van a legközelebb ahhoz, hogy azzá legyen, akinek őt Jézus elkészítette. Mert ott kezd el megszabadulni önmagától. ott kezd el kiszerelmesedni saját magából. Ott ismeri fel azt, hogy ő ki is valójában. Itt kezd el szabaddá válni önmagától, és szabaddá válni a szolgálatra. Ekkor kapja meg a felhatalmazását. Ekkor kapja meg a mandátumát. És mi ennek a feltétele? Tulajdonképpen mit is kérdez tőle Jézus ott a parton? Valójában csak egy dolgot kérdez Jézus. Az, hogy szeretsz-e engem. Ha valaki Jézus tanítványa, ha valaki Jézus kiküldöttje akar lenni, valaki Jézus apostola akar lenni, az ő szolgálatába akar állni, annak valójában egyetlen egy feltétele van. Az, hogy szeretsz-e engem. Tulajdonképpen akármit tettél, akárhonnan jöttél, akárki vagy, ez az egyetlen kérdés vagy, hogy szeretsz-e engem. Ez az elhívásnak a kérdése. Valójában erre kell felelnie a tanítványnak. És hogyha valaki azt tudja erre felelni, hogy szeretlek, akkor elhangzik a felhatalmazás, legeltesd az én bajomat. Simon Péter, szeretsz-e engem? Amen. Gyertek testvéreim, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Jézus Krisztus, úgy állunk meg előtted, hogy a tanítványaid vagyunk, te pedig a mesterünk vagy, az Urunk, aki kiválasztottál és elhívtál minket magadnak, arra, hogy kiküldj bennünket, hogy a világ világossága legyünk. És te látod azt, hogy kik vagyunk és mi a történetünk. Te úgy ismersz bennünket, olyan senki más nem ismer minket. Te látod azt, hogy ha szeretnénk rajtad tartani a szemünket és hinni, és fennmaradni a vízen és járni. De azt is látod, amikor süllyedünk. Olyan sok mindent kérdezhetnél tőlünk. Olyan sok szempontból számon kérhetnél bennünket. És valójában te csak egyet kérdezel tőlünk, mert egy az igazán szükséges dolog. Az, hogy szeretünk-e téged. Könyörülj rajtunk, hogy erre nagyon őszintén tudjunk válaszolni. Annyi kérdést hallottunk ezen a héten, ami jött felénk. Könyörülj rajtunk, hogy ne menjünk el mellettük, hogy tudjunk rájuk válaszolni. Egy biztos, köszönjük, hogy te szeretsz bennünket, és ezt már bebizonyítottad. Amen. Gyertek, mondjuk el itt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyertek testvéreim, énekeljük 334. számú dicséretünk valamennyi verszakával. 334. számú dicséretünk így kezdődik. Imádkozzatok és buzgón kérjetek. Áldást, békességet, szép estét kívánok mindenkinek.